Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Nem az, aki akarja, és nem az, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Keressétek azért az Urat. Amen. Magasztaljuk testvéreim Urunkat, Istenünket énekszóval, 116. Zsoltárunkat énekeljük első versszakával. Foglaljuk el helyünket. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szentendrei Református Gimnázium 7. A osztályát, minden gyermeket, minden diákot, és köszöntjük Kun Attiláné osztályfőnököt és Albert Éva osztályfőnök helyettest, és szeretettel köszöntjük Kuzma Márta igazgató helyettes testvérünket is. Isten hozta közénk testvéreinket, és kérjük, hogy szolgáljanak a mi gyülekezetünk közösségében.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet én is, és az iskolából gyakran járunk a gyülekezetekbe a környéken. 2 év alatt az összes gyülekezetet meglátogatjuk, ahonnan diákjaink vannak. Ennek több oka is van, az egyik pedig az, hogy köszönetet mondjunk azért a sok imádságért, amit kapunk ezektől a gyülekezetektől, és hogy küldik hozzánk a gyerekeket. Ezt is hálás szívvel köszönjük. Szeretnék azt is, hogyha megismerhetnék a diákok, hogy honnan járnak hozzánk, melyik gyülekezetekből társaik. 3. pedig, ez is feladatunk, hogy elmondhassuk, hogy hogyan lehet hozzánk jelentkezni. A 4. osztályba járó tanulókat szeretettel várjuk felvételire, és ennek egy fontos dátumát szeretném mondani, hogy jól megjegyezhessék, hogy december 6-áig szeretnénk kérni, hogy a hozzánk jelentkezők a jelentkezési lapot adják majd be az iskolánkba. És várjuk szeretettel a nyitott kapuk rendezvényre és a kedves gyülekezeti tagokat, akár a 4-esekkel együtt, vagy kisebbekkel együtt, hogy megnézzék az iskolánkat. 2 szombatot tudunk erre felajánlani, november 9-én és 30-án eljöhetnek hozzánk délelőtt, és ott a diákok is megmutatják egy-egy iskolai szegmenst, egy-egy kis életképet, és lehet sok mindenről kérdezni. A felvételi folyamattal kapcsolatban is részletes tájékoztatást ott tudunk majd adni, itt nem is fárasztanám a gyülekezetet ezzel. És még egyszer hadd mondjam el, hogy nagyon hálásak vagyunk azért, hogy ez a gyülekezet ilyen támogató, és az iskolánkat számon tartja, és az életünkben jelen vannak, és ezt is szeretnénk megköszönni ebben a formában is, hogy a 7. ások hoztak egy kicsi műsort, és köszönetképpen ezt is fogadják szeretettel.
Reményik Sándor, templom és iskola. Ti nem akartok semmi rosszat, Isten a tanútok rá, de nincsen, aki köztetek e szent harcod ne állana. Ehhez Isten mindannyitoknak vitathatatlan jogot ad. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát.
Ti megbecsültök minden rendet, melyen a béke alapul, de ne halljátok soha többé Isten igéjét magyarul, s gyermeketek az iskolában ne hallja szülője szavát. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát.
E templom s iskola között futkostam én is egykoron. Hűtöttem a templom falán, kigyulladt gyermek homlokom. Azóta hányszor éltem át ott lelkem zsenge tavaszkorát. Ne hagyjátok a templomot s az iskolát.
A koldusnak, a párjának, a jöttmendek is van joga, Isten az apai módján is nyelvén fohászkodnia. Csak nektek ajánlgatják templomul? Az út szélét az ég volt sátorát? Ne hagyjátok a templomot s az iskolát.
Kicsi fehér templomotokba most minden erők tömörülnek, kicsi fehér templompadokba a holtak is mellétek ülnek. A nagyapáink, nagyanyáink szemükbe bíztatás vagy vád, ne hagyjátok a templomot s az iskolát.
Megköszönjük szolgálatotokat, és az Úristen áldását kérjük minden napotokra, életetekre, szüleitekre, pedagógusaitokra és az intézmény minden dolgozójára. Nem az én tisztem, de picit félszegen is jelzem azért, hogy nagyon büszkék vagyunk a Szentendrei Református Gimnáziumra. A napokban jelent meg a 100-as listája a középiskoláknak rangsorban, ahol is a 45. helyen szerepel a Szentendrei Református Gimnázium. Szerintem körülbelül 20 helyet javított a tavalyi évhez képest. Nagy felelősség is ez, egészen bizonyos. És azt is el kell mondanunk, hogy református egyházunknak 3 gimnáziuma van, amely ebben a körben található: a Bármadas, ahová jártam, de már majdnem behozták a szentendreiek, már csak 3-4 hely van: a Szentendrei Református Gimnázium és a Gödöllői Református Líceum. Isten áldása legyen minden munkájukon, tanulásotokon. Folytassuk a mi istentiszteleti közösségünket, 269. énekünket énekeljük valamennyi versszakával. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, Malakiás próféta könyvéből, az első fejezetből, az első 5 versből.
Az Úr szereti Izraelt, fenyegető jövendőlés, az Úr igéje, amelyet Malakiás által jelentett ki Izraelnek. Szeretlek benneteket, mondja az Úr, de ti azt kérdezitek, miből láthatjuk, hogy szeretsz minket? Abból, hogy Ézsau testvére volt Jákobnak, így szól az Úr, mégis Jákobot szerettem. Ézsaut pedig gyűlöltem, hegyeit pusztasággá tettem, birtokát a pusztai sakáloknak adtam. Edóm ugyan ezt mondja, összezúznak bennünket, de mi újjáépítjük a romokat. A sereg ura azonban ezt mondja erre, ő csak építsenek, én majd lerombolom. Gonosz országnak nevezik őket, olyan népnek, amelyre mindig haragudni fog az Úr. Saját szemetekkel fogjátok látni, és magatok fogjátok megvallani. Nagy az Úr Izrael határán túl is. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, vajon megfeledkeztél-e rólunk? Elrejted-e orcádat előlünk? Meddig kell magunkban tanakodnunk és bánkódnunk szívünkben naponként? Meddig kerekedhetik fölénk ellenségünk? Tekints rám, hallgass meg, Uram Istenem! Tartsd meg szemem ragyogását, ne jöjjön rám halálos álom! Ne újonkassanak ellenfeleim, hogy ingadoztam! Mert hűségedben bízom, szívből újjongok, hogy megsegítesz. Ezért várom a te szavadat, igédet. Ha nehéz szó is, engedd, hogy megértsem. Ha süket is vagyok, nyisd meg fülemet, hogy meghalljam a te szavadat. Vezesd életemet, gondolataimat, add, hogy a mi egybegyűlésünk, Isten tiszteletünk szent legyen előtted. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre, 42. Zsoltárunkat énekeljük első versszakával. A kicsinyek, a kicsiny gyermekek most tudnak kimenni gyermekisten tiszteletre. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amelyet szent lelkét segítségül hívva és várva hirdetni kívánok közöttetek, írva található János evangéliumában a 15. fejezetben, a 16. és 17. versekben a következőképpen. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki titeket, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, minden napjainkat átszövi az a két gondolat, amely a felolvasott ószövetségi igében megtalálható, a szeretet és a gyűlölet. Szeretni valakit és gyűlölni valakit. Szeretni az Istent és gyűlölni az Istent. És kérdésként adódik, hogy szerete az Isten, és tud-e gyűlölni az Isten. A napokban kezembe került, azt hittem, hogy egy friss történet, de réginek tűnik, egy vasárnap reggelnek a története, amikor egy férfi nagyon nehezen akar kikelni az ágyból. Meg is szólítják őt, kelj fel, indulj el, Isten tiszteletre kell menni. A férfi az ágyban így szól, azok a templomban élő emberek, azok nem szeretnek engem, sőt gyűlölnek, nem akarok menni. A kérdező kitartott, és csak unszolta, menned kell. A férfi az ágyból végső elkeseredettségében így szólt, adj nekem 3 jó választ arra, hogy miért kell elindulnom. A válasz így hangzott, azért, mert vasárnap van, én vagyok a feleséged, te pedig a gyülekezet lelkésze. Nem nálunk történt meg ma reggel, ezt azért elárulom. Ez nem a mai történetünk, nem így instruált a feleségem. És mégis ott van az emberben az a szó, szeretet, nem szeretet, gyűlölet, azok a dolgok, amelyek motiválnak, vagy amelyek visszahúznak bennünket. Nagyon erős szavak ezek. Malakiás próféta a könyvében, ráadásul egymás után szerepelnek ezek a szavak, szeretet és gyűlölet. És majd látjuk, hallottuk is, hogy a szeretet és gyűlölet kifejezést azt Jézus egy másik szóval próbálja magyarázni, ez pedig a kiválasztásnak a kérdése. A mai alkalommal erről a titokról szeretnénk egy picit beszélni, akkor is, hogyha nehéz, akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy ilyen dolgokról előadásokban, vagy éppen nagyon érett felnőtt közösségekben, felnőtt hívő közegben lehet csak szólni, nem pedig vasárnap délelőtt. Malakiás proféta az Ószövetség utolsó profétáinak az egyike. Nem csak az Ószövetségben szerepel az utolsó lapon az ő proféciája, hanem abban az időben, abban az időrendben, amit a Szentírás leír, valóban ahhoz a korhoz tartozik, ahol megszűnik tovább tudósítani történést a Szentírás. Ez pedig a babiloni fogságból való hazatérésnek az időszaka. Esdrással, Nehémiással szoktuk jellemezni ezt az időszakot, amikor nekifognak, hogy felépítsék a templomot, újraépítsék a templomot, a városnak a repedéseit is be kell foltozni, megújul egy ország. Tulajdonképpen egy gyülekezeti, egy hitbéli reforma az, amit leír ez az időszak, és egy teljes társadalmi megújulásnak is a tanúi lehetünk. Valahol Krisztus születése előtt 450 évvel járhatunk. Hazatérnek a zsidók a fogságból. És az első szó, amely hozzájuk szól, a követen keresztül, Malakiáson keresztül, ennyit jelent az ő neve, hogy követ, küldött. Néhányan úgy is fordítják, hogyha követ, küldöttet görög nyelven mondjuk, akkor angyal, angelosz. Vannak olyan kutatók, akik azt mondják, hogy Malakiás név az tulajdonképpen Esdrással, a templom építővel lehet egyező. Nem kell ezen sokat lamentálnunk, egészen egyszerűen Isten megszólít valakit, és rajta keresztül szólal meg az ő igéje. Nagyon határozottan, nagyon konkrétan, nem Malakiás az, aki szól, hanem Malakiás által kijelentett szó. Üzenet. Azonban kedvesen olvasta ifjunk az igét, és pontosan is olvasta a Szentírásból, hogy fenyegető jövendőlés az, amit itt hallunk. Szó szerint nem így olvassuk. Megpróbálja a fordító visszaadni annak a szónak a jelentéstartalmát, hogy könnyebben értsük, de igazából arról olvasunk itt, hogy Isten egy terhes kijelentést ad. Terhet ad az ő népének. Terhet helyez az ő nyakába. Isten igéje valamilyen súlyt jelent az ember számára. Három oka van ennek. Hadd legyen az első gondolatunk így, hogy miért is súlyos, miért is terhes az Istennek az igéje. Az első azért, mert Isten szavában soha sincsen esetlegesség. Isten szava mindig lényeges. Nem úgy van, hogyha az Isten megszólal, akkor vagy fontos, vagy nem fontos. Élünk így mi mindannyian, hogy szólnak hozzánk, és megpróbáljuk az információkat belül szűrni, hogy ez fontos, vagy nem fontos, hogy hozzám szól, vagy nem hozzám szól. Isten szava mindig súlyos szó. Mi gyermekeinkkel két nyáron is tanultuk azt az új, modern Isten dicsérő éneket, hogyha megszólal az Isten, akkor elnémul minden. Amikor az Isten megszól, annak tekintélye van. Mert az a szó szólal meg, amely szó az egész világ mindenséget létrehozta. Az a gondolat jelenik meg hallható igeként, amelynek a következményében mi is itt vagyunk. A második ok, hogy Isten szava lehet, hogy teher, az azért igaz, mert sokszor elfordítjuk Isten szava elől a figyelmünket. Hiába mond valami jót, hiába szeretne átölelni bennünket, az ember mégis hajlamos arra, hogy azt mondja, nem igaz. És a Jász profétánál keserűen szólal meg Isten igéje a szenvedő szolgáló szóró részben, ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki az, aki megnyitja a fülét azelőtt, amit mondunk? Soha nem kértem, és ezután sem fogom kérni a gyülekezettől, hogy azokat a dolgokat tartsa fontosnak, amiket én gondolok, hogy én tartok fontosnak. De hogy mi sokszor viselkedünk úgy, mint az Ószövetség népe, hogy bedugjuk a fülünket Isten jó híre, evangéliuma előtt, az igaz. Rám nézve is igaz. Hányszor tettük már fel a kérdést az Új Szövetségben, az Ószövetségben, a napokban is olvastuk Pál apostolnak a belső bizonyságtételével a régi igét, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek, tedd kövéri a nép szívét, tedd süketi a fülét, közd be a szemét, hogy szemével ne lásson, fülével ne halljon, szívével ne értsen, és megtérve meg ne gyógyuljon. Szinte bele sajdul az embernek a szíve, amikor ilyet olvas a Bibliában. És mégis ez a tapasztalat, ez a valóság, hogy az ember elfordítja a szemét az Istentől. Tehát az első, hogy amikor megszólal, akkor annak súlya van, másrészt pedig, hogy mi elfordulunk. A harmadik az, hadd legyen egészen személyes, egyre inkább értelek bennőtöket, és kérlek, hogy egyre inkább értsetek engem is. A szolgálatomnak a kezdetén azt láttam, hogy ha valakit arra bátorítottam, hogy álljon az úrasztalához, akkor úgy vonakodva állt az úrasztalához. Inkább az úrasztala mellől szeret beszélni az ember, szószékről meg ne is beszéljünk. Azért, mert belerendül a szívünk abba, hogy hol állunk. Belerendül az életünk abba, hogy az Isten előtt állunk. Belerendül az egész életünk abba, hogy amikor megszólalunk arról a helyről, ami őt illetné meg, akkor vajon megérkezik az üzenet a másik emberhez. Ma reggel is ezzel a teherrel jöttem ide az Isten tisztelet közösségébe. Azzal, hogy amit Isten rám bízott, azt el tudjam mondani. És tudom, engem nem bánt, de lesznek olyanok, akik azt fogják mondani, jó volt, szép volt, hosszú volt, elég volt. Mi Istennek az első üzenete ma? Az első üzenete az, hogy szeretlek benneteket. Szeretlek titeket. Miért mondja ezt Isten? Kedves testvérek, azok, akik oda visszaérkeztek Jeruzsálembe, azok a romokat látták. A port, a hamut. Azt látták, hogy mi maradt a felégetés után. Az üszkös fadarabokat látták. A szétszórtságot látták. Nem egy ilyen templomba érkeztek, amit az ősök építettek, mi pedig próbáljuk őrizni, hanem a lehetetlen helyzetet látták. És bizony azt is látnunk kell, hogy azok, akik visszaérkeztek, azok csalódottak voltak. Látták azt, hogy Isten igéje igaz, mert megszabadultak, mert újra otthonra leltek. De mégis úgy érezték, elhagyta őket az Isten. Ó, de könnyű a saját viselkedésünket, a saját szellemi csúszásainkat, könnyedségünket, apátiánkat, közömbösségünket Istenre kenni. És azt mondani, hogy no, ez az élet, ezt akarod nekem adni, ez a jövő, ezt kínálod nekem, Uram, Istenem. Az ember gyakran nem tudja elfogadni, és nem tudja elhinni, hogy amit az Isten mond, az igaz és jó, és hogy ráadásul szeret bennünket. Isten szeretetét nagyon sokszor megkérdőjelezzük. Vajon te hogyan gondolod ezt? Aki megérkeztél ide az Isten házába, hogyan írnád le magadban azt, hogy az Isten szeret téged? Mit mondanál? Ha lenne most egy kis papír a kezedben, és leírhatnád, akkor mi Isten szeretetének a jele a te életedben? Vagy inkább olyanok vagyunk, mint Malakiás korában, hogy az életnek a zűrzavarját látjuk, szkeptikusak vagyunk, kételkedünk. Ugyanaz a mondat a mi szánkból is elhangozhat, ami elhangzik Izrael szájából, hogy hogyan szeretsz engem, hogyan szeretnél engem, Uram? Hát nem látod, hogy mi vesz engem körül? Te nem voltál reggel bent a munkahelyemen? De nem tudod, hogy milyen a családom? Te nem tudod, milyen az, amikor veszekedés van és nem szereted? Te nem tudod, milyen az, amikor valóban a gyűlölet határoz meg mindent, meg az irítség? Szeretsz? Hogyan csapódik ez le az életedben, amikor beteg vagy? Amikor ravatal mellett állsz meg? Amikor nem vették föl a gyermekedet valahová?
Valóban azt mondjuk, hogy szeret minket az Isten, vagy azt, amit Izrael mondott, kétségeskedem. Isten pedig erre válaszol. A válasza nem könnyű, sőt, hadd mondjam, hogy a válasza bizonyos értelemben megrendítő. Azt mondja Isten, hogy onnan tudod meg, hogy szeretlek, mondja Izraelnek, hogy Ézsau és Jákob testvérek voltak. Így szól az Úr. Hát kösz. Ézsau és Jákob testvérek voltak. Ezzel magyarázza Isten az ő szeretetét, hogy Ézsau és Jákob testvérek voltak. Azzal magyarázza, amit a hitoktatótok, vagy a gyülekezeti lelkipásztorotok megkérdezne tőletek, hogy hogyan is szól Ézsau és Jákobnak a története, és tudom, hogy el tudjátok mondani Ézsau és Jákobnak a történetét. Tudom, hogy el tudjátok mondani, hiába humor, de el tudjátok mondani azt a történetet, hogy volt egy asszony, Rebeka, akinek a méhében két gyermek fogant meg, Ézsau és Jákob, megszülettek, el is nevezték őket, az egyik Ézsau lett a vörös, szőrös és vadász, Jákob pedig lett a sarófogó csaló, az édesanyja kedvence. Az ő küzdelmüket is látjuk és tudjuk, hogy amikor hazaérkezik egy nehéz nap után Ézsau a mezőről, az erdőről, akkor egy tál vörös lencséért eladja az elsőszülöttségét Jákobnak, és utána pedig Jákob csalással szerzi meg az atyai áldást, amikor az öreg apjához bemegy a sátorba. Hát ezt a történetet tudjuk, ezt minden izraeli gyerek tud. Tehát az apja ezt mondta neki, a nagyapja ezt a történetet mondta el neki. Mi ebben a vigasztalás? Mi ebben az újdonság? Hát éppen ez, hogy nem attól függ Isten szeretete, hogy ki vagy. Nem attól függ Isten szeretete, hogy mit tettél. Nem attól függ Isten szeretete, hogy milyen ember lettél. Nem attól függ Istennek a szeretete, hogy mivel kenyerezheted le őt. Nem a jellemettől függ Istennek a szeretete, hanem a személyettől. És Istennek teljhatalmú egyedüli döntésétől. Ez az ige arról beszél, hogy nem mi választjuk ki az Istent, nem mi keressük meg az Istent, nem mi indítjuk a mi nyomorúságos életünkkel Istent arra, hogy megkönnyezzen felettünk és megöleljen bennünket. Nem mi, hanem ő. Ez a legjobb hír, hogy Isten így szeret bennünket. Az életünket, a létünket. Isten szabad, teljhatalmú döntésének a következménye mindez, nem pedig a tiéd. Milyen jó egy ifjú embernek is tudni ezt, aki vívódik saját magával, hogy kicsoda vagyok. Milyen jó ezt tudni annak az embernek, akinek az életében sok-sok zűrzavar van. Milyen jó ezt tudni annak az embernek, akire rászakadnak a bűnei, hogy Isten szeret. És hogy ő előbb szeretett. És milyen jó azt tudni, hogy Isten szerethette volna Ézsaut is. És mégis Jákobot szerette. Ezt hívja a Szentírás kegyelemnek, testvérek. Ami nem tőlünk függ, amit nem mi erőszakolunk ki, amiért mi nem tettünk semmit, amit az Isten tett, értünk. És hogyha a saját személyes életedre gondolsz, nem kell messzire menni. A saját családodra, saját gyermekeidre, apádra, anyádra, unokatestvéreidre, rokonaidra. Akkor mivel magyarázod azt, hogy téged szeret az Isten? Mitől lennél te különb, mint a saját véred? Mitől lennél te különb, mint a saját gyermeked, vagy a fivéred, vagy a húgod? Mitől? Mondd meg, te mitől lennél különb? Mi lenne az, ami Istent igazából arra indítaná, hogy szeressen téged? Ha őszinte vagy, kimondod, az ég világon semmi. Csak az, hogy Isten így döntött felőled. Ezért mondja Jézus, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. És hogyha ez így van, akkor le kell hintenünk magunkról mindenfajta öndics gondolatot, beképzeltséget, önteltséget, mert tényleg nem rajtunk múlik az életünk, hanem Istenen magán. És persze, mi sokat filozofálunk azon, legyen ez a harmadik gondolat, hogy akkor mi lesz Ézsauval. Hát ez sokkal jobban érdekel bennünket. Hogy az Isten gyűlölhet valakit. Ez valahogy nem fér a fejünkbe, nem tudjuk elfogadni. Igazság szerint itt Istennek a szabad választásáról van szó, nem pedig arról, hogy valakit az Isten úgy gyűlölne, hogy a másikat vele szemben szeretné. Egyes magyarázók még azt is hozzáteszik, hogy itt az Ószövetség világának arról a gondolatáról van szó, hogy ha egy apának volt egy első szülöttje és egy másodszülöttje, akkor az első szülöttet kedvelte, szerette, mindenek elébe helyezte, és a másodszülött az valahogyan élte még az életét emögött. Mások azt mondják, hogy az Új Szövetségnek a Jézusi igéje is, hogy aki jobban szereti apját és anyját, mint engem, az nem mehet be az Isten országába. Hogy itt az első helyről van szó, a legfontosabbról van szó. De Istennél azért mondjuk ki, kemény beszéd ez, terhes beszéd ez, kiválasztásról van szó, nem válogatásról van szó. Ezt egy éve kezdem tanulni és kezdem érteni, hogy Isten nem válogat, nem úgy van, hogy most itt ránk néz, és akkor 1-2-3-4 és 1-2-3-4 és az egyesek győztek. Nem erről van szó. Isten kiválaszt az ő fiában, Jézus Krisztusban. És lehet még feleletet adnunk azért, hogy az eszünknek a kíváncsiságát csillapítsuk, hogy talán Edom népét, Ézsaúnak leszármazottait miért gyűlöli. Vannak, akik a 137. Zsoltárnak a 7. versére gondolnak, hogy tudnélik, amikor Babilon csapatai ott voltak Jeruzsálemnél, és minden a pusztulásnak indult, akkor az imádkozó szív így foglalja össze az edomiták, tehát Ézsau leszármazottainak az érzését. Emlékezz, Uram, az edómiakra, akik ezt mondták Jeruzsálem napján, romboljátok le, romboljátok le, romboljátok le egészen az alapjáig. De Isten nem ilyen kicsinyes, mert a jeruzsálemi templomot is lerombolják utána. Isten szabad, szeretetéből fakadó döntésről van szó. És akkor ez mire hív bennünket? Legyen ez az utolsó gondolat. Isten szava súlyos szó, nehéz szó, Isten szeretete mindenek felett való, és Isten kiválasztó szeretete megérkezik az emberhez. Miért szeret bennünket az Isten? Azt mondja Malakiás Isten szavával kapcsolatban, nagy az Úr Izrael határán túl is, János pedig így jegyzi fel Jézusnak a szavát, és arra rendeltelek, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek. A kiválasztottság, Isten szeretete nem azért van, hogy bennünket konzerváljon, hanem azért van, hogy bennünket küldjön. Küldjön azokhoz, akikről azt gondoljuk, hogy elveszettek. Küldjön azokhoz, akiknek hiányzik a jó szó, az evangélium, hogy mi legyünk azok, akik elmondjuk, hogy szeret az Isten. Mi legyünk azok, akik arra indítsunk emberi szíveket, hogy megértsék Istennek az üzenetét, és megtérjenek. A kiválasztás az mindig a misszióra való, a küldetésre való elhívás is, hogy Isten nagy nevét megjelenítsük a mi családunkban, a mi településünkön, a gyülekezeteknek a közösségében, sok nép és sok nyelv között. Nagy az Istennek a neve Izrael határán túl is. És mondjuk el valóban mindenkinek, aki nem ismeri, hogy a világ teremtése előtt Isten Jézusban már döntött felőlünk. Mert Isten küldetése nem bukhat meg. Isten neve nem bukhat meg. Mi megbukhatunk itt a Dunakanyar gyülekezeteiben. De Isten nem bukhat meg. Menjünk el, hirdessük, legyen a mi életünk gyümölcsöző élet, hogy lássák az emberek, hogy mi Jézushoz tartozunk, és hogy ez legyen ízes, legyen jó, legyen kellemetes. Szeretlek téged, örökkévaló, feltétel nélküli szeretettel, ezt mondja az Isten. Mi pedig hajoljunk meg alázattal, imádatban, dicséretben, és ébredjünk fel merészségre, hogy menjünk tovább, hirdessük az ő nevét, töltsük be küldetésünket, Krisztus hirdetését. Amen. Válaszoljunk fennállva az igére, 377. dicséretünket énekeljük harmadik versszakával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálát adunk neked a te nehéz szavadért, amely mégiscsak felemel bennünket, amely életet ad és reménységet minden körülmény közepette, hogy nem én, hanem te vagy az életnek adója. Köszönjük, hogy ezt fiatalon is megismerhetjük, és halálunk óráig tart a te vezetésed, ígéreted. Engedd, Urunk, hogy mi se a láthatókra nézzünk, sokszor a romokra, azokra az űrzavaros helyzetekre, amelyek a szívünkben vannak. Ne a gyász fájdalma határozzon meg mindent bennünk, ne az elmúlásnak, a betegségnek nyomorúsága, hanem a te szabad igéd. Köszönjük, hogy te választottál bennünket. Engedd, hogy ennek a gyümölcse, érzékelhető jele ott legyen életünkben. Add, hogy ne legyünk türelmetlenek, de legyen ott a gyümölcs az életünkön. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért. A gyermekekért imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik nagyon sokat dolgoznak, munkálkodnak, akiknek nincsen szabad idejük. Imádkozunk időseinkért, könyörgünk, Urunk, a betegekért, kórházi ágyon fekvőkért, a próba alatt lévő családokért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, a szeretteik halálára emlékezőkért. Szent lelked végigasztalja őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a Szentendrei Református Gimnáziumért, küldetéséért, hogy hangozzék a gyermekeknek is az evangélium, a jó hír, és hogy hadd legyenek műveltek a mi hétköznapi életünkben. Engedd, hogy majd rajtuk keresztül is tovább menjen a mi világunk, gondolkodásunk. De leginkább azért könyörgünk, hogy megismerjenek téged, és megváltójuknak valljanak meg. Imádkozunk minden gimnáziumban tanítóért, tanárért, munkatársért is. Imádkozunk hozzád, Urunk, egyházmegyénk közösségéért, gyülekezeteiért, ma a Szászhalombattai református gyülekezetért. Küldj munkásokat a hitoktatásukban. Áld meg, Urunk, a lelkész családot. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. E mai napon a mi közösségeinkért, településeink előjáróiért, add, hogy bölcsen dönthessünk, amikor belépünk a szavazófülkékbe. Imádkozunk hozzád, Urunk, minden keresztény közösségért, minden keresztény felekezetért, akik hiszik és vallják Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Foglaljuk össze könyörgésünket, mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönöm a Szentendrei Református Gimnáziumba járó gyermekek szüleinek, hogy előkészítették és elkészítették a mai szeretett vendégséget. Egyben istentiszteletünk után szeretettel várjuk a fiatalokat, közöttünk szolgálókat, szüleikkel együtt egy kis szeretett vendégségre, gyülekezetünk termébe. Kérjük, hogy ne szaladjanak el, néhány mondatot is tudunk váltani egymással. Hirdettem, hogy október 19-én 9 órától tartjuk temetőnk takarítását. Szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akiknek szerette a mi temetőkertünkben nyugszik. Itt most nem egy-egy sírt teszünk rendbe, hanem magát a temetőkertet. A napokban érkezett meg hozzánk református szeretett szolgálatunknak több mint 500 elnevezésű felhívása, adománygyűjtő felhívása. Október hónapban a 1358-as adományvonalnak a felhívásával 500 forinttal járulhatunk hozzá egy-egy egyházkerületben lévő gyülekezet mindennapjaihoz és egy kárpátai gyülekezetnek a mindennapjaihoz, azaz 5 gyülekezetet szeretne a szeretett szolgálat támogatni 5-500 ezer forinttal. Amennyiben a tervezethez képest magasabb összeg gyűlik össze, a fennmaradó rész a téli tüzelőfa programra, illetve a karácsonyi akciókban kerül majd felhasználásra. Október 1-e és 31-e között hívhatjuk a 1358-at. Tahitótfalui református testvéreink meghívóját is tolmácsolom. Jövő héten vasárnap délután 5 órakor orgona hangverseny lesz templomukban Pál úr János orgona művész szolgálatával. Az esten improvizáció is felhangzik, ezt megszokhattuk testvéreinktől. akik nagyon erősen őrzik korábbi lelkipásztoruknak irodalmi és zenei munkáját, ecsedi dallamok kerülnek majd Pál úr János keze alá. Talán ezek közül az egyik leghíresebb a Kéklő tengernek partján, hogyha valaki ismeri Ecsedi Aladárnak ezt az énekét. Fájdalommal hirdetem, hogy megszólaltak harangjaink. Szeptember 24-én adta vissza lelkét teremtőjének Csüllök Zsigmondné testvérünk. Temetése október 11-én volt református temetőnkben. Isten vigasztalása legyen a gyászoló családon. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 6 órakor énekkari próba lesz, kedden 6 órakor bibliaóra Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a pomázi idősek otthonában, 18 órától bibliaóra gyülekezeti házunkban Pomázon, pénteken folytatódnak a konfirmáció órák, ezt már többet nem hirdettem, folyamatossá válik, 4 órától a kis KT, 5 órától a nagy KT, 7 órától pedig az ifjúsági bibliaóra. Jövő héten vasárnap 9 órakor Csobánkán lesz Isten tiszteletünk, 10:30-től Pomázon. Alkalmunk előtt csak egyedül szóli kezdetű éneket fogjuk majd megtanulni. Mindkét helyen, Csobánkán és Pomázon is. Jövő héten vasárnap délután 3 órára is van meghívónk. Erdőkertesi testvéreink hívnak és várnak bennünket. Lelkipásztoruk, első lelkipásztoruk Gergely Ferenc Barnabás nagytisztelt úr beiktatására. Ünnepi és szép alkalom lesz egyházmegyénk legfiatalabb gyülekezetében. Mindannyiunkat hívnak és várnak erre az alkalomra. Ahogyan jeleztem már, Isten tiszteletünk után szeretett vendégséget tartunk, és egy technikai információ, bár itt tudjuk továbbadni, nem működik az internetes közvetítésünk hardware problémák miatt. Tönkrement a számítógép, amely a közvetítést biztosította. A kijavításig majd kérjük, adjuk át, kérjük mindenkinek a türelmét. Bár most is volt Isten tisztelet közvetítve, de Kerekes Balázs testvérünk azt tette, hogy a Csobánkán rögzített anyagot, tehát a Csobánka Isten tiszteletet adta most, mintha élőadás lenne, tehát volt friss istentisztelet, csak nem a pomázi istentisztelet volt hallható az interneten. A hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített. 200. énekünket énekeljük első versszakával. Fennállva vegyük az áldást. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. Amen. Nemzeti imádságunkat a himnuszt énekeljük. Thank you. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra, és mindenkit bátorítok az önkormányzati választáson való részvételre. Rendünk az, hogy elsőként az első szorok hagyják el a templomot, majd pedig szép rendben kivonulunk az Isten házából.